Я сделан из мяса. О, самое страшное, что может случиться. Кто-то ищет клад, кто-то любит бабки, а кто-то автомат, а кто-то бежит, а кто-то стреляет, кто-то находит, а кто-то теряет, а мне все похуй, я сделан из мяса. О, самое страшное, что может случиться. Черными врачами едут и смеются, песенки поют. Люди в черном городе словно мухи мрут, а мне все похуй, я сделан из мяса. Самое страшное, что может случиться.
Tilos Rádió Move. Tilos Rádió Move. Költözés támogató parti az Almási téri szabadidő központban. November 19-én pénteken. Almási tér 6. Tilos Ásztász, Palotai, Cadik, Titus, Nagafit, Beta, Mango és Gatkins, Iron Mafia Sound System és a Tilos DJ válogatott. A belépő megváltásával a Tilos új stúdióba költözését támogatod. Info tilos.hu. Tilos Rádió Move.
Yeah. Lesz póló is, amit direkt erre az alkalomra nyomnak, tehát gyertek, aztán segítsetek rajtunk, mert meghalunk. De vendégünk Gecse Géza és az orosz birodalmi politikáról beszélgetünk. Mi csak hallgatunk, mert keveset tudunk, de ő sokat. Mondtad, hogy visszatérnél ez a Jerofejev dolog.
Igen, a Viktor Jerofejevre azért térnék vissza, mert ugye ő az egyik, a mostani orosz irodalmi életnek az egyik ilyen botrány hőse, hiszen olyan típusú regényeket bocsát a publikum rendelkezésre, amire egyes radikálisabb orosz nemzetiek hát olyan mozgalmat szerveznek, hogyha beadnak nekik egy Jerofejev regényt, akkor ezért cserébe kapnak az orosz klasszikusokból, tehát Dosztojevszkijből, másból, és próbálják kiiktatni igazából az orosz szellemi életből. Nem véletlen, hogy Berlinben jelenteti meg egyébként, de a szerzői jogokat azokat Berlinben, meg máshol ugye úgy jelenik meg a Kolofonban, hogy ugye ez ott jelent meg eredetileg. Tehát gondolom, hogy kiadja egy 1000 példám, és akkor az újranyomás az, ami igazából Oroszországban hozzáférhető. Szóval őt kértem meg egyébként arra, miután nekem ennek a kötetnek az első része, tehát a 19. századi kutatás, ez megvan oroszul is. Gondolkoztam azon tudni, hogy ezt jól lenne odakint kiadni. Mert az, hogy megjelenik mondjuk egy ilyen könyv magyarul...
Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy milyen hatást okoz ez? Tehát, hogy a magyar, szerintem még a magyar politikai uralkodó sztár is kéne, hogy hatást gyakoroljon, hisz ebben a szláv tengeren belül hajózunk mi. De van ennek hatása Magyarországon, hogy egy ilyen munka megjelenik? Tehát ki olvassa, ki reagál rá neked vissza?
Hát én annak, szóval az ember nem abból indul ki, hogy mondjuk egy ország az mondjuk ostobákból áll. Tehát mindig abból kell kiindulni, hogy mondjuk segítünk azoknak, akik ugye hozzá akarnak, tehát tájékozódni akarnak. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk akit, hogy mondjam, én úgy érzem, hogy most egy feladatot elvégeztem. Nagyon segítek azoknak, akiket mondjuk ez a téma érdekel, hiszen ha más nem, akkor egy csapás irányt meg tudok nyitni. Egy feladatot elvégeztem, tehát hozzátettem valamit ebben az egész ügyben. De ennek az egész történetnek, hogyha mondjuk egy kicsit globálisabban nézzük, tehát ez az elsődleges üzenete, de hogyha én azt akarom, hogy mondjuk erről az adott esetben mások is értesülhessenek, tehát nem csak mi magyarok, hanem mit tudom én, szlovákok, lengyelek, bolgárok vagy, akiket érdekel ez a téma, de nem fognak vele foglalkozni, mert őket ebből a megközelítésből, tehát mondjuk így, hogy magyar szempontból nem foglalkoztatja ez a téma, soha nem fogja. Tehát ebben a helyzetben csak mi vagyunk, de a ránk vonatkozó oroszok által megszületett mondjuk műveket összegyűjteni, és mondjuk ezt megmutatni nekik, ennek van értelme, tudnélik, átételeken keresztül befolyásolják igazából a mai gondolkodásunkat is ezek a gondolkodók. Tehát Sztálin, amikor, ez igaz Adolf Hitlerre is, tehát 19. századi kategóriák szerint gondolkodtak ezek a politikusok. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk, és itt ebben az angol száz feldolgozások
nagyon jó. Mi ez a felvilágosodás?
Nem, nemzetállami logika. Tehát nemzetállami logika és panelek. Hogy mit gondolnak például a magyarokról. Tehát azt mondja, hogy 56-ban ők idejöttek, és az 56 az nem jelentett akkora sokkot az oroszok számára, mint a 68, az azzal is magyarázhat, hogy a magyarok azok mindig is egy ilyen éket képeztek a szláv tengerben, mindig is egy kicsit ilyen ellenséges népnek tekintették őket. Talán valamivel jobb helyzetben voltunk, mint a lengyelek, mert a lengyeleknél ugye az volt, hogy igazából a lengyel államnak a létét is kérdésessé tették. Tehát ők úgy fogalmazták meg a 19. század, és ezért jó a 19. század, mert mindent le lehetett írni. Tehát kendőzetlenül, a nyílt valóságában. Tehát, hogy valaki elővesz egy Mihály Katkovot, és olvassa, hihetetlenül jó a Mihail Katkovnak a stílusa. Tehát meggyőz téged arról, hogyha így olvasod a könyvet, hogy a lengyeleket miért kell vérrel és vassal leverni.
Hát elég nehéz lesz, mert
nagyon jó, de okay. De nem, tehát így olvasod, és gondolsz végig, hogy te mondjuk orosz értelmiségi vagy, és akkor az ad praktikus tanácsokat, hogy a lengyel felkelés idején 63-64-ben, hogy a katolikus templomokból tágas börtönöket kell berendezni. El kell venni a pénzt. Tehát ugye a középbirtoknak... De igen, de tessék végig gondolni, hogy ez a középbirtokos nemességnek volt az egyik szószólója, tehát egy nyugatos gondolkodóról van eredetileg szó, és a lengyel felkelés hatására válik ilyenni. Tehát, hogy bele kell nyúlni a tulajdonviszonyokba. Tehát azt ő nem veszi, tehát akik a gyakorlatban aztán találkoztak mondjuk magával a problémával, azoknak ugye azért alakulniuk kellett. Vérrel is, ez, hogy mondják, mézes madzokból és a korbácsból tulajdonképpen a korbácsot részesíti előnybe, és szörnyű mondatok vannak. Na most ezt az orosz gondok azt mondják, hogy ez ilyen nincs. Na most itt meg én azt mondhatom, hogy tessék, itt van. Itt vannak az idézetek. Itt meg lehet keresni. Ezen az oldalon találják meg, kérem szépen. De nem lehet letagadni. Tehát ennek van egy ilyen funkciója is. És,
van valamilyen kapcsolatod a keleti, vagy a szovjet, orosz, nem tudom már, hogy nevezni az egész, tehát kutatókkal? Tehát ők milyen a tudományos információ csere köztetek?
Mert, hát ismerjük egymást.
A Sörklin írt a bevezetőt, ezért kérdezem, hogy ismeritek egymást? Ez
Szeredát is, persze, Szeredát ismerem, Natasa Filátovát, aki ugye a stilizálását végezte el, ott már az oroszra fordítását ki összevetette az eredeti forrásokkal, mert ugye egy dolog az, hogy lefordítod az egészet magyarra. Nagyon nehéz egyébként ez a 19. századi nyelvezet. Ugyanúgy a magyaroknál is, tehát nagyon nehéz sajtónyelv, tehát ez a 20. században változik meg egyébként, tehát ott azért gondold végig, hogy mondjuk elkezdesz olvasni egy mondatot a lapnak a tetén, az orosz ráadásul ilyen főneves alárendelő szerkezetekkel rendelkezik, és a mondat, bocsánat, a lapnak a közepén van vége a mondatnak. Most elolvasod több ezer ilyen oldalt, és akkor kigyűjtögeted belőle ezeket a jegyzeteket. Ez azért nem egyszerű munka. És akkor hát persze megkértem őt kértem meg arra, hogy fordítsa le. De ott van a Stikálin, akit ismerek, aki majdnem akcentus nélkül megtanult magyarul, a szlavisztika, balkanisztika, ez a tudományos
akadémiának az egyik intézete. Jó, mert hogy történik az átjárhatóság azért?
Beszélgetünk Bibót fordítónak egyébként, és azt most ki is adták egy, odaként 56-ról. Azokat a kutatásokat, amiket Jelcin dosszié néven megkaptunk, ezeket nekik köszönhetjük. Tehát Magyarország a 80-as évek, talán a Bulak Szlávárad, még te is emlékszel az egyetemről. Tehát ők elkezdték kutatni a Kádárféle Magyarországnak a történetét, tudnék azt látták, hogy itt gazdasági szempontból valamit sikerült elérni. És érdekes lett Magyarország a 80-as évek második felébe, és tulajdonképpen ennek az eredményeit élvezzük most is, mert azok, akik magyar ügyekkel foglalkoznak, azok azért kezdtek el magyar ügyekkel foglalkozni, mert ugye ezt a szovjet valóság, az akkori szovjet valóság viszonyai között szerették volna igazából alkalmazni. És hát mondjuk az oroszok azért gondolkodó nép. Tehát intellektuálisan, tehát egy ilyen Jerofejev, vagy egy Ulickaja, akinek a regényei azért megjelentek magyarul. Ezeket érdemes olvasni. Mert...
Nekem van otthon Jerofejev, igen. Igen. Mondom a hallgatónak is, hogy lehet venni a könyveit.
Igen, de az Ulickajának is. Tehát nagyon jó fordítások születtek egyébként erről. Tehát figyeltem egyébként, tehát vissza tudom következtetni az orosz fordulatokat egyébként abból, hogy hogyan fordították le ezeket a könyveket. Nagyon nehéz egyébként lefordítani.
Viszocki volt talán, amit jelen 80-as években még
így. Tehát a Viszocki egy régi történet. Tehát ezek azért újabbak. Tehát a Viszocki ugye tulajdonképpen egy... hogy ezt Bárnak hívják, tehát egy ilyen, olyan, mint a Dinny és Jóska, csak önálló sokkal nagyobb volt a hatása. Tehát,
talán a tehetsége is. vagy nem? Nem.
Ő a saját szerzeményeit adta elő, igen. Tehát mondjuk ez költészet is. De ezeken kívül, hát most érted, kimész és bemész egy lemezboltba a Moszkvába, és elmész mondjuk a pop szekcióba, és akkor, hogyha ott legyűjtöd azt, hogy mondjuk, mi az, ami téged érdekel, hát végig, olyan pesgés nem volt még soha, olyan van, mint a 60-as évek második felében. Akkor is, hogyha ezeknek a daloknak a nagyobbik része, hát ezért lássuk be, alapvetően depressziós. Tehát mondjuk valamiféle, hogy mondjam, nem a vidámságról szól, de hát a katonadalok sem a vidámságról szólnak nálunk, az egy, ugye a szabadságharcnak köszönhető, hogy nálunk van egy gyerekpajtás katonának, ugye, hogy csapjál fel.
A lelkesítés.
Igen. Hát meg a birodalom vitte el őket a háborúba, és innentől kezdve mindegyik ilyen dalszomorú, de ugye. Tudom, ritkán jönnek a levelek Afganisztán is, mert ezt hallottam, amikor voltam kint. Tehát én,
sokat utazol, és merre felé?
Sokat utaztam az egykori szovjet meg orosz birodalom területén, de most utoljára 2004-ben voltam. 90-es években törekedtem rá, hogy minden évben legalább egyszer menjek ki egy hétre, és akkor tudom, gyűjtsem be azt az irodalmat, ami közben megszületett.
De te soha nem féltél, hogy agyon vernek, mert nekem mindig azt mondják, hogy nagyon kell vigyázni, de akkor te tudtál vigyázni, vagy ez egy...
Hát ezt mindenki tudja, aki tud oroszul, az annak, tehát kell. Vigyázni kell arra, hogy ne kóboroljon mondjuk olyan helyeken. Én voltam kint egyetemistaként is egy fél éven keresztül, meg utána voltam kint kutatni, és tehát nyilvánvaló, hogy nem a legsötétebb utcákban kell mászkálni azután, hogy mondjuk az utolsó metrójárat is elindult például. Vagy hogyha sokba kerül a metró, akkor ki kell találni azt, hogy mondjuk a metró végáll a másik mész, és akkor onnantól kezdve fogadsz egy taxit. Kell tudni, hogy körülbelül mennyit kell fizetni a taxisnak, hogy nagyon ne járhasson túl az eszeden. Tehát, hogy ne kelljen annyit fizetned érte, amennyi már irreális. Ezeket az ember tudja, akkor nincsen baj. Tehát persze.
És merre felé járkáltak?
Én Moszkvába, tehát én Moszkvába szoktam mondjuk rendszeresen visszajárni. Én Péterváron születtem véletlenül még jó régen, mert az anyám az leningrádi ész volt, tehát ott volt igazából lakása. Pétervár annyira nem érdekelt az utóbbi időben, de bejártam ezt a területet még a 90-es évek közepén, tehát voltam autóval a Moldávián keresztül, tehát a Nyesztermenti köztársaságon keresztül, Kijeven át Moszkváig, Pétervár, Baltikum, Lengyelország, Magyarország hazafelé. És hát az autón biztosítás volt, tehát vele meg mit tudnak csinálni. Érted? Hát most mit tudnak vele csinálni, hogyha autóban mész? Hát autón biztosítás van, akkor elkötik az autódat, kifizeti a biztosító. Annyira nem kell félni. végülis európai a népesség, meg hogy mondjam, tehát sokkal gondolkodóbb az átlagember az értelmiség, mint mondjuk Magyarországon. De nyitottabb is volt egy bizonyos szintig, mert érdekelte őket éppen azért, mert be voltak zárva.
Hadd kérdezzek én után, hogy Gorbacsov hogy túlélte ezt az egészet? Hát azért addig egyrészt mindenki meghalt természetes vagy természetellenes betegség révén.
Másrészt... A fiatal Gorbacsov.
Azért?
Persze.
Az életerő miatt éli túl ezeket?
Nem volt alkoholista annyira, mint a többiek. Tehát nem volt alkoholista a szó hétköznapi értelme. Jelcin azt láttuk. Tehát azt láttuk, ugye, hogy kezdetben, ugye, amíg az egyensúlyt fent tudta tartani, addig zseniális politikai húzásai voltak, de hát utána tessék megnézni azokat a felvételeket, amelyek a halála kapcsán készültek, hogy ugye a Kremben megy, és akkor megcsipkedi a titkárnőknek a fenekét. Szóval mondjuk ez azért egy akkora, hogy mondják, ezt sok lehet.
Az mint Nagy Sándornál, nála is az alkohol végzett a zseniális politikai
felfutásában. Hát ott a félvezérkarabban. De a félvezérkarabban volt.
De Nagy Sándor szerintem borban
áztatott gombával.
De Jelcin vodkában, tehát azt azért látni kell, hogy mondjuk itt azért az alkoholizmusnak akkora mértéke uralkodik az egykor. Csecsemő halandósága. Brezsinszki hozza a kötetében egyébként az adatokat, hogy mekkora nagy mértékű a, hogy mondjam, azoknak a csecsemőknek a száma, akik maradandó károsodással születnek a Szovjetuniónak a területén.
Nők is isznak?
Nők kevesebbet.
Tehát nem olyan a társadalom.
Tehát egy liter.
Tehát a klasszikus orosz, most bocsánat, tehát lehet, hogy ezért nagyon sokan meg fognak sértődni, mert ugye itt ez biztos, hogy sérti az oroszoknak a nemzeti büszkeségét, de hogyha nagyon egyszerű, ez egy kicsit karikírozott a kép, tehát erre azért hadd hívjam fel a figyelmet. De úgy nézett ki a dolog, hogy ugye a férfi az, mert bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de nem is használom ezt a kifejezést inkább, tehát részegre itta magát. Hazament.
Várjál, akkor használhatod, csak szólnunk kell. Vigyétek a gyerekeket a rádió elől. Mi hadd használja, hát végre, ezt nincs ORTT, hát végre. Ja, jó, bocsánat.
Na jó, mindegy, tehát hazamegy a férj, hullarészegen gyakorlatilag, de azért haza tud botorkálni. Tehát nem tudom, hogy te hogy vagy, én egy bizonyos idő után nem tudok többet inni, mert kijön belőlem. Na most ő belőlük nem jön ki. Hazament, az asszony meglátja a férjét, elő a nyújtófa, össze-visszaveri a férjét. A férje reggel nem emlékszik rá, hogy mi történt vele. Lehet, hogy ő veri el utána az asszonyt. Uh-huh. És ez nap mint nap ismétlődik. De a dolog onnantól kezdve válik tragikussá, hogyha a férfi annyit iszik, hogy már a születendő gyermeken is nyomot hagy a dolog. És ennek a mértéke akkora, hogy ez problémákat okoz mai Oroszországban. Azt mondja, összesen 750 ezer emberrel fogy ma Oroszországnak a lakossága.
Én azt keresztény vonalon
Évente.
750 ezer?
Igen.
És mekkora az ország? 160?
100, dehogy is, az régen volt. 142 millió körül van most. 141-142
az
millió.
Az nagyon sok.
Ugye?
Nagyon sok.
Nagyobb mértékű a csökkenés, mint Magyarország.
Na beszélek, kimegyek az a következő vendégénkhez, és addig beszélgessetek, vagy zenéjetek.
Még de... nekem lenne egy kérdésem, hogy mi lesz a távol-kelet? Távol-keleti, mert ugye a kínaiak megeszik.
A századforduló után Csánsánszkijnak a műveiben egyébként ezt kiadták, Oroszország és Európa címe 2004. decemberében megjelent egy ilyen geopolitikai szöveggyűjtemény, ahol közlik a különböző orosz geopolitikai gondolkodóknak a megközelítését, és ott Csánsánszkij az első, aki felhívja arra a figyelmet, hogy ez az orosz távol-kelet, ez így fogalmaz, hogy sérülékeny, mert ugye egy ilyen elkeskenyedő sávot jelent, és hogy kevesen vannak. Tehát ugyanabban a ficakban, ahol mondjuk van összesen maximum 10 millió orosz a távol-keleten, mert nagyon ritkán lakott a népesség, ott van mellette gyakorlatilag nem annyira sűrűn lakott az a kínai terület sem, de 100 millió. Az a Zsidonovszkijnál előjön, tehát ő ezeket a különböző írásaiban ezeket hozza. Tehát egy nagyon nagy demográfiai nyomás nehezedik ott arra a területre.
És akkor fel fogják adni? Mert egyszer csak több kínai lesz, mint orosz.
Ők eddig nem adtak fel semmit, és nagyon érdekes egyébként ez az orosz-kínai viszony, meg az oroszoknak, meg a kínaiaknak a hogy mondják ezt, tehát a részben a geopolitikából adódó sajátosságaik, az infrastruktúra, hogy mennyire van ez becsatornázva, mondjuk így, hogy az országnak az életében úthálózattal, vasútvonallal, egyáltalán vezetékekkel, meg egyebekkel. De nagyon nehéz valóban, tehát ez egy összetett probléma. A Jerofejev azt mondja, hogy 50 év múlva, vagy 70 év múlva lényegében Szibéria az kínai lesz. Tehát ő neki ez a víziója, és ennek azért van valamekkora alapja, hiszen ott egy viszonylag nagy népesség van. De Kínának érdekes módon a történelme során nem a, hogy mondják ezt a földrajzi terjeszkedés, nem egyértelműen a földrajzi terjeszkedés volt az alapprogram, illetve hogy ha az volt, akkor az nem észak felé volt, hanem igazából délkelet felé. És most is úgy néz ki, hogy az érdeklődési területük mondjuk a közép-ázsiaiak felé orientálódik, tehát amit a Brezsinszki felrajzol ezeken a térképeken, ott ezeket az úgynevezett akciórádiuszokat, mert nem Szibériára terjed ki az egész Kínának, ugye, hanem Szibériának a keleti részére egy picike.
Тыни си меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек. Ветер, помоги, милую весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как она. Речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она.
Mindjárt elbúcsúztatjuk, köszönjük, hogy bejött hozzánk, és egy kicsit valamit hallottunk arról, amiről hát nem tudom. Valahogy a magyarokat szerintem most nem érdekli belülről ez a kérdés, én azért ezt kb. Így látom. Mit fogsz tovább csinálni? Meg gondolom, hogy akkor már az egész életedet rátetted el.
Já, hogy tettem, nem, nincs
előszó. Kriket játékos leszel?
Nem. Hát végül is ez úgy született ez a könyv, hogy az ember sok mindennel foglalkozik, ez úgy érdekli. Tehát én tanítok az egyetemen mindig, mit tudom, 90 óta az ELTE-n, az egyetemes történeti tanszékkel, és most geopolitikával foglalkozom. Most a geopolitika tekintetében az oroszok a legerősebbek pillanatnyilag. Tehát a franciák is elkezdtek mozgódni, az amerikaiak mindig erősek voltak, tehát ők ezt használták.
Én is használom azt a szót, de mi az, hogy geopolitika, akkor megkérdezem.
Hát mondjuk a bipoláris világrendszer, tehát amikor ugye két központú volt a világ, akkor hogy mit kell csinálni egy államnak annak érdekében, hogy a saját erőforrásait azt jól tudja kihasználni. A földrajzi tényezőnek és az embernek a szerepe és a kölcsönhatása. Egy példát mondok rá, ami nagyon jellemző, tehát ugye azt szokták mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok az, ami ugye területe is van, népessége, pénze, anyagi ereje, természeti erőforrásai, és szigethelyzetben vannak. Tehát egy érdekes, mert egy egész kontinens az övék, de szigethelyzetben vannak, tehát messze az összes, mondjuk így, klasszikus konfliktus góctól. Ott van Japán, amelynek pénze van, embere van, technikája, és mégis ahhoz képest a nemzetközi befolyása szinte a nullával egyenlő, így van. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora gazdasági erőt képvisel, hogy a világon a második legnagyobb ország, ha a gazdasági potenciáját tekintjük, hogyha Európát nem vesszük egyben, mert ha Európa egyben lenne, akkor Európa lenne
és az összes TV, Sony és Panasonic, tehát hogy lássuk a hatalom.
Igen, de akkor is, mert Európa erősebb lenne még az Egyesült Államoknál is, de miután politikailag megosztott, ezért nem tud ez az erő igazából megjelenni pregnánsan a nemzetközi politikában. Gazdasági szempontból igen, de gazdasági szempontból is fel van darabolva. Oroszország ahhoz képest, hogy gazdaságilag ugye tulajdonképpen nem annyira erős, ahhoz képest azért politikai befolyása is van, mert a földrajzi elhelyezkedése kontinentális szempontból, tehát szárazföldi szempontból, kedvező tengeri szempontból nem. Tehát a hadiflotta kapacitását tekintve mondjuk az oroszok a 70-es évek végére elérték az amerikai flottának, flotta vízkiszorításának mondjuk a 80%-át, repülőgép anyahajót nem tudtak építeni. Tehát technológiai szinten el voltak maradva, és nem tudták úgy koncentrálni ezt az erőt, hiszen több helyen kellett a flottájukat megosztani. Tehát,
ugye, én azt javaslom, hogy jövőben szakértőnek, állandó szakértőnek, hogyha ilyen területet élődünk, akkor hívjuk meg a Gézát.
Még annyit lehet egyébként, hogyha mondjuk a borítóra visszatérünk. Hogy...
De van egy vörös csillag rajta.
Igen,
barátom, a Grünwalski mondta, mert a hónom alatt volt a könyv, és kilógott a vörös csillag, azt mondja, hogy te szerintem ezekben a napokban nem ászkálja a
Nem, van rajta egy vörös csillag, és hát ugye van egy sarló meg egy kalapács, egy grafikus barátommal raktuk össze, és az észtországi barátomnak átküldtük a borítót, és az igazság, hogy ezeknek a sasoknak a szája, ugye a bizánci kétfejű sas van, mert ugye a bizánci birodalom, mi szerintünk az klasszikus orosz birodalom is, és hát bizánci birodalom a Szovjetunió, és ezért Bizánctól Bizáncig a címe a kötetnek. De azt mondja az ész barátom, hogy te ezeknek a sasoknak a száját, ezek egyrészt a német sasokra hasonlítanak, másrészt meg, hogy ezeknek a sasoknak a száját ugye meg kellene nyitni. Hát mondom, miért? Hát azért, mert az oroszoknak a területrabló törekvését így jól kifejezi, és azt mondtuk, hogy hát ez egy olyan, érted, hogy egy nappal a leadás előtt átrajzolta, érted, a sasnak a száját, és valóban az eredeti címer ábrázolásokon ki van nyitva a cári sasoknak a
száját. Rövid kérdés, mert itt a Simonovics Ildikó, aki sokkal jobb nő, mint a Géza. Parancsolj!
Köszi!
Háló!
Szervusz, mondja!
Sziasztok, a Golyós vagyok, csak a neve nem hangzott el, és már hallgatom egy idő óta a túri embernek.
Gecse Géza volt a vendégünk.
Köszönöm. És ki volt az észtországi barátod, ha meg szabad kérdezni?
Hát Tönuk Álvet, nem tudom, ismered?
Kicsoda?
Tönuk Álvet.
Nem, bocsánat, azt hiszem, hogy magyar.
Nem, észt, de nagyon jó, megtanult magyarul, majdnem akcentus nélkül beszél.
Aha, jó, köszönöm, sziasztok!
Nem fogunk nagyon messze menni a témától. Köszönöm. Maradunk azért az elmúlt rendszernél, méghozzá a szocializmusba, de az a dolog érdekessége, hogy van a Várban egy kiállítás, ami a 60-as, 70-es évek divatjáról, 50-es évek divatjáról szól, és itt ül az, aki összehozta a kiállítást, meg ráadásul háromnapos tudományos konferenciát, meg egyébként is egy nagyon szép és érdekes nő, de majd mindjárt.
Если мент заглянет в паспорт, то не сдобровать тебе. Как увидит кто-то, что ты сразу загремишь в тюрьму. Я такого вот, ребята, не желал.